Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Mihalovics Mihály budapesti görögházlelkész vagyok, és a mai napindítónk témájaként az angyalokat választottam, mégpedig azért, mert tegnap november 8-án vasárnap, ami egyházunk Szent Mihály és Szent Gábor főangyaloknak és a többi égi erőknek az ünnepét, illetve emléknapját tartja. És hát valószínűleg a templomainkban emiatt szó volt az angyalokról, de egy kicsit most mégis bővebben, közös gondolkodásban érdemes fel elevenítenünk mindazt, amit az angyalokról tudunk, és esetleg tisztáznunk mindazt, amit manapság ezoterikus vagy paponás hitvilágban elénk tárnak, és az angyalokkal összekapcsolják. Gondolok itt ilyen üzenetekre, hogy van esetleg pénzbevonzó angyal, vagy szerencsét hozó angyal, vagy betegséget előző angyal, és akkor ezeknek esetleg lenne különböző tárgya vagy eszköze, amivel segítségül lehetne hívni mindezek az ezoterikus vagy babonás hit elemek mindig is távol álltak valójában a mi egyházunktól. Éppen ezért érdemes letisztázni, hogy mi is az, amit az egyház elsősorban a Szentírásból megtudott, vagy tud az angyalok létével kapcsolatban. Hogyha az angyalokra gondolunk, akkor ha nem is az ikonjaink jutnak eszünkbe, hanem először a régi freskók, akkor ilyen aranyos csecsemő testi puttókként ábrázolták. Jó, hogyha ezt a képet egy kicsit félre tudjuk tenni, és komolyabbra fordítva a szót, próbálunk tekinteni az angyalokra, vagy gondolkodni róluk. A mi katolikus egyházunk hiszi és vallja, illetve ezt fogalmazza meg az angyalokkal kapcsolatban, hogy ők üdvözült, tiszta szellemi lények. Az ő üdvösségük már nem kérdés, mert egyszer hozhatták meg a döntést egészen más az Isten időtlen idejében élni, vagy létezni, mint ahogyan mi éljük itt a földi életünket ebben a kronológiai időrendben, vagy időségben, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jobban megfogalmazni. Nekünk többször van döntésünk az Isten ellen, vagy az Isten mellett dönteni, és így küzdenünk azért, hogy az üdvösségünket elérjük, hogy az Isten szeretetét elfogadjuk, hogy megtérjünk, hogy bűnbánatot tudjunk tartani, hogy jóvá tegyük azt, amit elrontunk. Erre nekünk az életünk során sokáig, vagy sokszor van alkalmunk. Persze azt nem tudjuk, hogy meddig, úgyhogy nyilván nem jó ebben elbizakodva, csak úgy várni, hogy majd minden megoldódik. De az angyalok életében ez másképpen van, vagy legalábbis mi ezt így tudjuk megfogalmazni és elképzelni, hogy ők már most vagy az üdvösséghez, vagy a mennyországhoz tartoznak, vagy pedig a pokolhoz tartoznak. Mert már a döntésük az már megtörtént is, és nincsen idő arra, hogy ezen változtassanak. Az, hogy tiszta szellemi lények, mit is jelent ez? Hát elsősorban azt, hogy ők is személyek, tehát nem csak személytelen valamik, amik szolgálják az Istent, vagy épp segítik az embert, hanem személyekről van szó. Van saját értelmük, értelmes lényekről van szó, és szabad akaratuk. Itt a szabad akarat ugye fontos, hogy ezt a döntést meghozhatják, hogy Isten mellett, vagy éppen ellen szolgálnak, vagy tevékenykednek, és testük nincsen. Úgyhogy innentől kezdve bármiféle testi ábrázolásban láttuk őket szentképeken, freskókon, vagy éppen a keleti egyház ikonjain, tulajdonképpen azok a képek inkább szimbolikusak is, valamit szeretnének az angyalokról átadni nekünk és üzenni. De ami egy fontos tény velük kapcsolatban, hogy nincsen testük, hát ezek a képek ezt nyilván nem tudják így visszaadni. A Szentírásban nem nélküli mennyei lényekként szerepelnek és tárulnak elénk. Ezt is nehéz talán elképzelni nyilván emberként, mert számunkra elképzelhetetlen az, hogy valaki nem nélküli lenne, vagy férfiről, vagy nőről van szó, és általában ezt látjuk az állatvilágban, vagy sokszor a növényvilágban is. Minden esetre az angyalokkal kapcsolatban ez is egy fontos kitétel. Úgyhogy akár Gábriel, vagy Gábor, vagy Gabriella főangyal kapcsán lényegtelen, hogy nő vagy férfi nemű a név, bár elsősorban a Gábor és Mihály arkangyalként szoktunk emlegetni a két főangyalt, vagy a két legismertebb főangyalt, de valójában nem férfiakról van szó. Aztán érdemes itt még azt gondolom az elején leszögeznünk, hogyha üdvözült szellemi lényekről már van szó, akkor legyen szó a bukott angyalokról is, vagy az ördögökről. Az ördög bukott angyal, aki szabad elhatározásából áll szemben az Istennel és a krisztusi üdvrenddel. A gonoszság, a bűn és a kározat megszemélyesítője. Nagyon érdekes, hogy az egyház történelme során voltak, főleg keleten, ilyenfajta indítatások, hogy akár nevezhetjük egyfajta eretnekségnek is, hogy tegyünk azért, hogy az ördög vagy az ördögök is üdvözülhessenek, hogy megtérjenek, hogy észhez térjenek, hogy visszaforduljanak az Istenhez. És ha jól tudom, akkor az indiai hindu vallásban, ahol több száz iskola is megfér egymás mellett, vannak olyan iskolák, amiben keresztény tanítás is bekerült, és keverve a hinduista hittel, van egy olyan ágazata, ahol azért imádkoznak, hogy az ördög vagy az ördögök megtérjenek és visszaforduljanak az Istenhez. Magában a keresztény teológiában tulajdonképpen ez elképzelhetetlen, mert ahogyan mondtam, az angyalok nem a kronológiai időben élve vagy létezve már nem hoztatnak döntést Isten ellen vagy mellett, de nyilván ezt emberként egyébként sem tudjuk azt hiszem jól megfogalmazni és megérteni, mert a saját fogalmainknak a szűkösségében vagy korlátaiban vagyunk. Minden esetre fontos ezt látnunk, hogy szabad akarat, nem pedig áldozat maga az ördög vagy az ördögök. És szabad akaratukból állnak szemben az Istennel, és a krisztusi üdvrenddel, vagyis az üdvösség történettel. A gonoszságnak, a bűnnek és a kározatnak a megszemélyesítői, ezt azt gondolom, hogy mindannyian jól tudjuk. A vallás történeti kutatások szerint minden kornak és kultúrának, vagy minden kor és minden kultúra ismer ártó szellemeket, gonosz köztes lényeket, akik vagy amik a bajokat és a betegségeket okozzák. Tehát ez kereszténység előtti, vagy ószövetségi nép hite előtti időkben is, mindenféle pogány népeknél is általában ott van ez a hitvilág. A kinyilatkoztatás ezeket a lényeket, a közös emberi tapasztalatra utaló jelzéseket kiegészítik és helyre igazítják. Amikor azt tanítja a kinyilatkoztatás, hogy az ördögöket is Isten teremtette, eredetileg jónak teremtette őket, személyes bűnükkel buktak el, szoros kapcsolatban állnak az emberi személyes bűnökkel, és az emberi szenvedéssel is szoros kapcsolatban állnak, és Krisztus végérvényesen legyőzi őket. Ez megint csak egy nagyon fontos hite az egyháznak, hogy fölösleges félelmeinknek vagy aggodalmainknak nem kell lennie, hogyha az ördögökről beszélünk, vagy a bukott angyalokról. A Szentírásban az ördög nem mitológiai és nem szimbolikus alak. A jó és a rossz küzdelmének a szemléltetésére, hanem léte meg van alapozva az angyalokról szóló tanításban. Tehát ezt is lehet talán tapasztalni néha keresztény körökben, hogy nem akarok gondolni a sátának a létezésére, vagy a gonosz lélekre, a kísértőre, vagy a kísértőkre, hanem én csak a jóra akarok figyelni. Azt hiszem, találkoztam már ilyennel, de azt hiszem, hogy ez nem teljesen jó. Nyilván nem az a jó, hogyha folyton arra figyelünk, hogy most vajon kísérte bennünket valamivel az ördög, vagy az ördögök, vagy hogy éppen ártani szeretnének nekünk, vagy nem is tudom ezt jól megfogalmazni, mert nyilván nem ez a fontos, hanem mi a Jóistenre figyeljünk meg az emberekre, akik körülöttünk vannak, hogy hogyan élhetjük meg a szeretet parancsolatát. De amikor az ember bűnben van, és bűnbánatot tart, és egyszerűen nem tudja megérteni, hogy miért tette azt, amit tett, és nem ismer önmagára, akkor nyilván a különböző háttérben lévő okok, azok nem felmenteni szeretnének minket, vagy a pszichés állapotunk sem, de elsősorban a megértését szolgálná annak, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk meg, és hogyan kellene legközelebb elkerülni, hogy ebben a helyzetben lehessünk. És azért olyankor azt gondolom, hogy segítség lehet az önismeretünkben is, hogyha külön tudjuk tenni magunkban is, külön tudjuk választani a bűnt és a bűnöst, vagy önmagunkat a saját személyes bűneinktől, és a bűnre csámító gonosz lelket is tudjuk kezelni, vagy el tudjuk fogadni, hogy már pedig ő, vagy ők azért dolgoznak és tevékenykednek, hogy mi ezt megtegyük, mármint a bűnöket, vagy éppen ne tegyük meg a jót. Tehát nem csak szimbolikus, meg mitológiai lényekként szerepelnek a Szentírásban, hanem létező személyekként, vagy lényekként. Az ördög szerepét a Szentírás a régi mitológiai világkép eszköztárával írja le, mint például hatalmasság, ártó szellem, büntető szellem, az, hogy bak formája van, ugye sokszor ilyen kecskefejjel szokták ábrázolni, hogy tisztátalan lélek. Az Ószövetség általában sátánként említi, ami héberül vádlót vagy tagadót jelent. Az Ószövetség ugye görög nyelven íródik, elsősorban a diabolosz szót használja, ami elválasztó vagy ellenkezőt jelent. De egyébként démon vagy démonokként is nagyon gyakran szerepelnek az ördögök a Szentírás szavaiban, ahol néha nem egyértelmű, hogy konkrétan a gonosz lélekről vagy gonosz lelkekről van szó, vagy inkább az akkori egészségügyi felfogáshoz kapcsolódóan a betegségeket vagy a rossz dolgokat nekik tulajdonított képzeletbeli lényekről. Már Jézus megkísértésénél úgy mutatkozik meg, mint a megváltás tervének az ellensége, akinek szándéka meghiúsul. Az ördögűzések és gyógyítások mutatják, hogy Krisztussal szemben tehetetlen az ördög. Ez az Új Szövetségnek egy fontos üzenete. Aztán a bukott angyalokról visszatérve az üdvözült angyalokhoz, vagy akikről mi elsősorban ma szeretnénk gondolkodni, manapság a Szentírás mítosztalanításával kapcsolatban ismételten fölvetnek olyan gondolatokat, hogy elsősorban talán mitológiai lényekként szerepelnek az angyalok a Bibliában, és jó lenne ezt a részt kivenni belőle, vagy ezt nem figyelembe venni, amikor a különböző ószövetségi vagy újszövetségi történeteket olvassuk. Azonban az egyházunk továbbra is ezt vallja, és én személyesen is, hogy több van, vagy többről van szó az angyalok létével kapcsolatban, mint mitológiai személyekkel, még akkor is, hogy a környező népek kulturális, meg hitbeli alakjai és szereplői is néha összemosódnak az ő személyükkel. Ugye a teológiának az a része, ami az angyalokkal foglalkozik, ezt angelológiának nevezzük. Tulajdonképpen túl sok mindent nem tudhatunk biztosan az angyalokról, mert a Szentírásban, ahogyan szerepelnek, az sokszor nem teljesen érthető, vagy legalábbis nem mindig egyértelmű, hogy mennyi a szimbolika a leírásban, és mennyi a tényszerű leírás. Az angelológiának megvannak ugye a maga nehézségei. A természettudományos módszeren nevelkedett ember nem szívesen lépi túl a tapasztalatnak a körét. De nyilván ez a fajta hozzáállás, hogy hiszem, ha látom, vagy ha meg tudom tapasztalni az angyalokat, mivel testetlenek nem lehet megfogni, vagy nem lehet látni a szemünkkel, és ugye a velük kapcsolatos hitvilág is megkérdőjeleződhet. De az angelológia úgy gondolja, hogy az üdvösség szempontjából nincs nagy jelentősége a szellemi lények létezésének. Tehát tulajdonképpen az én személyes küzdelmemben, nyilván, hogyha az őrangyal hite fontos a számomra, meg tapasztalom, akkor igenis van jelentősége annak, vagy a saját üdvösségemben, vagy a szeretteimért vívott harcban, vagy mondott imáimban, vagy éppen, hogyha angyalok közbenjárását kérem, de magának a megváltás művében, hát elsősorban Krisztusnak, meg magának az Istennek van nagy szerepe. Az Ószövetségben elég későn jelentkezik az angyalokról szóló tanítás, aminek a formájában benne van a szomszédos pogány népeknek a világképe. A kánaáni néphit adatait, formáit, vallástörténeti elemeit használta fel az Ószövetség, de amik ott, mármint a kánaáni pogány népnél, istenek és önálló démonok, azok a Bibliában leegyszerűsödnek Jahve teremtményeivé. Tehát valóban van hasonlóság, vagy az ember utána olvas és kutatna, hogy az angyalok más pogány népeknél, vagy legalábbis, ha nem is pontosan angyaloknak hívják, de ezek a lények hogyan szerepelnek, akkor vannak külsőleg, vagy legalábbis leírásukban hasonló jelenvonásuk. Mégis, amit már az akkori régi ősi ószövetségi nép biztosan tud, hogyha léteznek is ilyen lények, akkor azok nem istenek, meg nem önálló démonok, hanem Istennek a teremtményei. Aztán a hellenista fölfogás hatása alatt később egyesek, ugye Jézus életéből vagy az evangéliumból tudjuk, hogy a szadduceusok kezdték kétségbe vonni az angyaloknak a létét, és megjelenéseiket fantáziaképnek tartották. Hát tulajdonképpen nem teljesen egységes, vagy nem volt teljesen egységes az izraelita hit felfogásban sem az, hogy akkor vannak angyalok, vagy nincsenek. Jézus korára már ez megkérdőjeleződik, és vannak viták és ellentmondásosságok. Az új szövetségben, az új szövetség úgy beszél az angyalokról, mint a vallásos élet szélén álló tényezőkről. Tehát van szó angyalokról, nyilván már az örömhírvétel Jézus születése előtt is fontos Gábriel arkangyalnak a szerepe, vagy hogy aztán mindig a Szent Családnak a segítségére siet, vagy legalábbis átadja az Atyának az üzenetét, de mégis az egész evangéliumot nézve valójában a vallásos élet szélén álló tényezők az angyalok, ha lehetne ezt így mondani, és hát éppen ezért figyelmeztet is többször az evangélium arra, hogy nehogy az angyalokat esetleg Krisztus fölé rendeljük egyfajta képzeletbeli hierarchiában. A Kolosszeiekhez írt levél egyenesen kifogásolja azt a törekvést, amely az angyalok tiszteletét túlságosan hangsúlyozza, és megfeledkezik Krisztus mindent átfogó közvetítő szerepéről. Az Újszövetség enyhébb és józanabb formában beszél az angyalokról, mint esetleg az Ószövetség. Isten országa közeledésének a jeleként angyalok kísérik Jézust a megkísértésbe, a Getsemáni kertben és a feltámadásban. Ott vannak a születésének a híradásánál, és nagy szerep jut nekik a végítéletkor is. Tehát a Jelenések könyvében is van szó angyalokról. A kinyilatkoztatás azonban a maga egészében félreérthetetlenül utal a szellemi lények létezésére, tehát elégtelen az a magyarázat, amely őket csupán az isteni fönség és hatalom jelképeinek, kifejezőinek veszi, például isteni udvartartás képében, illetve szerepüket mindenestül a korabeli mitikus világképből és nyelvezetből vezeti le, és csupán a természet fölötti isteni beavatkozás megszemélyesítőit látja bennük. Tehát mindenképpen többről van szó. Az, hogy a történelem folyamán az angyaloknak túl sok fizikai befolyást tulajdonítottak, vagy velük helyettesítették a természetnek az erőit, még nem ok arra, hogy egészen kétségbe vonjuk a létüket, vagy a kozmosz jelenségeire és az üdvtörténet eseményeire gyakorolt hatásukat. Nem kell tehát őket a mitikusan kiszínezett ég lakóinak gondolni, hanem valóban lehetnek erők és hatalmasságok a kozmoszban, a világban. Az angyalok sohasem Isten riválisai, hanem ők is alá vannak vetve annak az erkölcsi követelménynek, amely Isten és a teremtmény kapcsolatából folyik. Tehát hasonló kapcsolatban vannak az Istenen, mint mi emberek. Az ember üdvét maga Isten munkája, az angyalok által is. Az ember pedig a kegyelem által fölhatalmazást kapott arra, hogy szabadon és közvetlenül döntsön Isten mellett vagy ellen. Tehát a döntés a miénk, de éppen itt jön az űrangyalnak a szerepe, itt mindjárt kicsit ki is bontok, azért lehet ebben segítségünk. Na, az őrangyalok. Személyek, közösségek védelmére rendelt angyal, szoktak ugye őrangyalnak hívni, mert nem csak személyes őrangyalaink lehetnek, hanem vannak országok, vannak egyházmegyék, amik saját maguknak őrangyalt tulajdonítanak, vagy választanak, és akkor akár későbbiekben lesz még szó erről, hogy akár intézmények is választhatnak maguknak őrangyalt. Az Ószövetségben szerepelnek olyan angyalok, akik az embert védik a veszélyben, de nem olyan állandó kísérők és védelmezők, ahogy azt ma értjük. Tehát az Ószövetségben nem pontosan így szerepel az őrangyal, hanem esetleg kiválasztott személyeknek egy valamennyi időre van védelmező angyaluk, vagy esetleg magának az egész népnek. A késői zsidó irodalomban, ami apokrif irodalom, tehát nem a Szentíráshoz tartozó könyvek, tűnik fel az a nézet, hogy minden ember mellett van egy jó és egy rossz, vagy csak egy jó angyal, ez változó, hogy hogyan képzelték el. Ennek alapja lehetett az a hit, hogy Isten angyalok által segíti az embert, és belejátszhatott a belső tapasztalás is, az ember megéli jó és rossz szenvedélyeit. Tehát itt már a saját, úgymond angyalaink és démonaink, belső tulajdonságaink, rossz szokásaink, jellemhibáink mind benne van ebben a hitben, hogy szinte megszemélyesítve szerepelhetnek. És nyilván attól még, hogy ez régi zsidó apokrif irodalom, tehát nem a Szentíráshoz tartozik, mégis a mi saját hitvilágunkba, babonás szokásainkba, népszokásokba is beleivódhatnak ezek. Meg hát talán mindenki látott olyan rajzfilmet, ahol ábrázolva is van ez, hogy egy kis ördög meg egy kis angyal a szereplő egyik és másik vállán üldögél és üzeni, hogy mit csináljon, a rosszat vagy a jót válassza. Az Új Szövetség először a hagyományos régi felfogásnak megfelelően beszél az angyalokról, tehát az Ószövetség hitét és felfogását folytatva, akik segítik a hívőket, és olyanokról is, akik állandó kapcsolatban állnak az emberrel. Az apostolok után ebből alakult ki az angyalokról szóló tanítás, vagy az angelológia, tehát amikor a teológia konkrétan elkezd ezzel foglalkozni, hogy akkor tegyük külön a ezotériát, a vabonásságot, a szinkretista más vallásból és kultúrából átvett elemeket, és azt, amit valójában mi tudhatunk a Szentírásból az angyalokról. Olykor visszatér az a vélemény is, hogy a jó angyalok mellett rosszak is kísérik az embert. A középkori teológia rendszeres tanítást adott az őrző angyalokról, de az egyház formálisan nem tette hittétellé. Tehát tulajdonképpen ezek megmaradnak egyéni felfogásnak vagy tapasztalatnak, ez dogmatikailag soha nem lett kijelentve hittételként, hogy akkor az őrangyalnak a szerepe, vagy a rossz kísértő angyalnak a szerepe, ha lehet ezt így mondani, az mennyire konkrét és mennyire megfogalmazható. Úgyhogy a dogmatika, amit az angyalokról állítani tud, hogy az angyalok is a mi teremtett világunkhoz tartoznak, és annak üdv történetében van szerepük, vagyis az üdvösség útján segítik az embert, tehát ilyen értelemben ez mindenképpen kijelenthető, mert az üdv történetben fontos szerepük van. A kinyilatkoztatás beszél arról, hogy az angyalok dicsőítik Istent, és védik az embert, és ezzel az utóbbival is Isten dicsőítik. Tehát tulajdonképpen a mi segítésünkkel is az angyalok az Isten dicsőítését szolgálják. A kettős szerep tehát összetartozik, mint ahogy az embernél is Isten dicsőségére válik, ha gyakorolja a szeretetet. Ugye a mi emberi életünkben is így van ez. Nem lehet csak az Isten szeretni, és az embertársainkat nem, mert akkor tulajdonképpen magát az Isten sem szeretjük. És valamennyire ez visszafelé is igaz. Ha jól szeretem a körülöttem lévőket, akkor élem meg jól a kapcsolatomat az Istennel is. Úgyhogy az angyalok esetében is így van ez. Hogy minden embernek külön angyala lenne, az csak konkretizálása az angyalok általános szerepének, ami akkor is kiterjed minden emberre, ha nincs is mindenkinek külön őrangyala. Nem bizonyítható az a feltevés, hogy egyes országoknak és intézményeknek is lenne őrangyaluk, ez természetesen nem zárja ki, hogy intézmények válasszanak maguknak őrangyalt. Hát tulajdonképpen ma az egyházunk leegyszerűsítve ezt tudja állítani és mondani az angyalokról, keveset tudunk róluk, maga az angelológia is keveset tud megfogalmazni, és konkrétan érthető tényeket feltárni az angyalokról a Szentírásból, de ez a kevés mégiscsak fontos lehet a számunkra. És tehát itt az őrangyal szerepével kapcsolatban talán ezt fogalmazhatjuk meg az egyház tanítását figyelembe véve, hogy minden embernek külön őrangyala lenne, az nem egy kifejtett hittétel. Mégis tapasztalhatjuk ezt, vagy hihetünk benne személyekként. És én azt gondolom, hogy itt egy kicsit ez egy segítség is lehet azoknak, akik most ismerkednek a kereszténységgel, vagy nemrég tértek meg, és egy kicsit nekik az angyalokról alkotott hit, vagy néha babonásság is, vagy inkább a gyermeki hitvilághoz kapcsolódó őrangyalhoz való ragaszkodásunk, vagy tapasztalatok furcsák lehetnek, vagy idegenek lehetnek, mert ezt láthatjuk, hogy maga az egyház tulajdonképpen erről túl sok konkrétumot nem mond, aki még csak ismerkedik a kereszténységgel, az Istennel, Krisztussal, az ő tanításával és a megtérésnek az elején áll, vagy a megtérés útjának az elején éli meg a küzdelmeit. Nem baj, hogyha hagy magának lehetőséget és időt arra, hogy az angyalokkal való hittel talán csak később foglalkozzon. És én azt gondolom, hogyha az angyalokról beszélünk, és itt őket ünnepeltük a tegnapi nap, akkor egy kicsit figyeljünk arra is, hogy mit is jelenthet még angyalnak lenni. Ugye ez az angyal, ez egy görög szóból, az evangélium görögül íródik, és az ott megemlített, vagy ott szereplő angelos görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy küldött. Tehát Isten küldötteiről van szó mindig az Új Szövetségben, meg természetesen az Ószövetségben is, mert ugye ott nem görögül szerepelnek ezek a szavak. És én azt gondolom, hogy itt egy kicsit kapcsolódni tudunk az angyalokhoz, vagy az angyali léthez, mert minden keresztény ember Istennek a küldötte. Úgyhogy érdemes nekünk is elgondolkodnunk ezen, akkor is, hogyha az őrangyal hitvilága, magának az angyaloknak a szerepe, az, hogy egyesek mennyire sok szerepet tulajdonítanak esetleg az angyaloknak, ez furcsának és idegennek is tűnik a számunkra, de mi magunk is lehetünk angyalok, sőt, nagyon fontos hivatásunk és küldetésünk, hogy küldöttek vagyunk, vagy küldötté váljunk, hogy elfogadjuk az Istennek a küldését, nem csupán vele legyünk kapcsolatba, hanem az Istennel töltött időnkből, az imádságos életünkből, a vele való kapcsolatunkból táplálkozva tudjunk továbbadni valamit, abból, amit mi megélünk, vagy csodaként kapunk. Úgyhogy érdemes föltenni magunknak ezt a kérdést, hogy vajon mire küld engem az Isten? Vajon rájöttem-e arra, hogy mire születtem én? Mit kell megtennem, beteljesítenem? Hol van a helyem? Hol van a szerepem, a hivatásom? Hová küld engem az Isten? Nyilván itt nem lakhelyileg fontos ez elsősorban, de akár még az is meg lehet, hogy egy munkahely váltás vagy bármi miatt vacilálok azon, hogy éppen hová is menjek is, és az idegen vagy az új esetleg félelmetes lehet, vagy nem túl szimpatikus, de hát nem lehet tudni, hogy nekem ott egyfajta angyali szerepem lesz, még akkor is, hogyha nyilván nem olyan angyali szerep, mint ahogyan a Bibliában szerepelnek ezek a lények. Kihez küldött az Isten, vagy kikhez küld az Isten? Ez is fontos kérdés lehet. És egy kicsit konkretizálva ezeket a kérdéseket, a mai nap hogyan lehetnék én is egyfajta földre szállt angyal? Szokták ezt mondani a jó emberekre, akik megsegítenek bennünket, vagy kedvesek velünk, vagy jótékonyak, vagy bármiféle módon tapasztaljuk meg a jóságokat. Tulajdonképpen minden keresztény embernek egyfajta küldetése az, hogy azt tapasztalják meg a körülötte élők, hogy ő is egy földre szállt angyal, akit az Isten küldött közénk, és a jó Istennek a szeretetét tapasztaljuk meg az ő környezetében. Az angyalokkal üzent Isten a Szentírásban, velem vajon kinek mit üzenhet. Nyilván félre ne értsük, itt nem kell egyfajta megmondó emberré válnunk, tehát nem az a fontos, hogy mi minden ismerősünket ezentúl nagyon keményen figyelmeztessük a bűnbánat tartásra és az erkőstelenségükre és a rosszasságokra is. Nem is tudom, hogy mire, tehát nem ez a jó angyali hozzáállás, vagy küldötti szerepnek a betöltése, de azt hiszem, hogy mégis érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy talán egy üzenet értéke is lehet annak, hogyha én tudatosítani és elfogadni tudom ezt a küldöttséget, vagy ezt az angyali szerepet, és igen, én is földre szállt angyalként szeretnék helytállni egy-egy kapcsolatomban, és ott kérni az Istennek a segítségét, hogyha valamit üzenni akar, akkor segítsen. Talán nem is szavakban, de hogy a személyemmel vagy a tetteimmel meg tudjam ezt tenni. Valójában a legfontosabb üzenete az angyaloknak az örömhír átadása, a legfontosabb ugye az evangéliumban látni azt, hogy az üdvösséget hogyan szolgálják az angyalok. Hát nekünk is ez lenne az elsődleges feladatunk, és hogy örömhírt adjunk át. Aztán, ha már az őrangyalokról is szó volt, még ez egy utolsó ilyen elgondolkodtató kérdés lehet a számunkra, hogy hogyan lehetnék jobb őrangyala a rám bízottaknak. Mennyire figyelek rájuk, mennyire hagyom figyelmen kívül őket, mennyire védelmezem őket, vagy mennyire hagyom azt, hogy majd ők megtapasztalják, és nem kell esetleg védettség, akár a gyerek nevelésben is érdemes ezt végig gondolnunk. Esetleg gondolhatok a saját őrangyalaimra is, mármint emberi személyekre, akik akár már elhunytak, vagy még élnek, majd szüleink, vagy más fontos személyek, akik terelgettek az életemben. Ha kaptam ilyen ajándékot, akkor merem ezt továbbadni én is most, akikkel szemben csak lehetséges. Kedves hallgatók, köszönöm mindenkinek a figyelmét. Az angyalokról tulajdonképpen ennyit szerettem volna, hogyha közösen végig tudunk gondolni, és tisztázni tudjuk azt, illetve külön választani tudjuk azt, amit ezoterikus, babonás hitvilágból becsepegtetnek az ember életébe az angyalokkal kapcsolatban, aminek valójában köze sincsen a Szentírás angyalokról szóló tanításában vagy üzenetében. Fontos elfogadnunk az angyalok létének a hitét, és azért azt is látnunk, hogy az egyház túlságosan sok mindent és sok konkrétumot nem fogalmaz meg hittételként az angyalokkal kapcsolatban. Ezért, amikor mi keresztény testvéreinktől, ismerőseinktől, egyházközségtagoktól, bárkiktől, akármilyen kiszínesített és az angyalok szerepét kiemelő hittel vagy véleménnyel találkozunk, nem kell megijednünk, az nem biztos, hogy valójában a katolikus egyháznak az egyöntetű véleménye az angyalokkal kapcsolatban. Illetve ahogyan most a gondolatmenetünk végén arra gondoltunk, hogy mi is lehetünk angyalok, hát kívánom mindnyájunknak, hogy megláthassuk és betölthessük ezt a küldötti angyali szerepet a saját életünkben, a saját helyünkön, munkahelyünkön, lakhelyünkön, egyházközségünkben, vagy bármilyen közösségben, hogyha erre szükség van, mert igen, mi is lehetünk ilyen jó eszközei az Istennek, mint ahogyan az angyalok. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, további szép napot kívánok, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Agni Barzai.